Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, miközben a Luther fellépését követő fél évszázadban a reformáció mozgalma viharos gyorsasággal terjedt a német nyelvterületen, Németalföldön, a skandináv országokban, sőt lengyel, és a maradék Magyarországon is, addig a latin kultúrájú mediterrán országokban a hitújítás alig talált követőkre. Ennek okai között ott volt, hogy az erős egyházi és a Róma hűségén már csak politikai megfontolásból is kitartó világi hatalom egyaránt kemény eszközökkel igyekezett gátat vetni a reformátori eszmék terjedésének, de az is számított, hogy ezen a területen a reneszánsz humanizmusa sokkal erősebb hatást gyakorolt még az egyszerű emberek körében is, mint a reformátorok által hirdetett zord bűnmisztika. De az is közrejátszott ebben, hogy Észak és a mediterrán régió vallásosságának, kultúrájának mintázata korábban is lényegesen különbözött egymástól, ami azt jelentette, hogy a déli országokban egyszerűen lélektani okokból is kisebb volt a fogékonyság a formálódó protestantizmus lelkisége és teológiai nézetei iránt, a Trident körül kibontakozó barokk szellemiség és spiritualitás pedig egy idő után már kellően ellensúlyozta a reformáció hatását. Mindez természetesen nem jelentette azt, hogy ebben a régióban nem vélekedtek sokan úgy, hogy sürgető szükség van az egyház belső megújulására, sőt, akadtak püspökök, bíborosok és olyan értelmiségi, teológusi csoportok, amelyek tagjai már Luther fellépése előtt is reformeszméket dédelgettek. Amint pedig a német és svájci reformáció hírei és eszméi ebbe a körbe eljutottak, itt is bukkantak fel a radikális reformokhoz pártoló, a római egyházzal szembeforduló egyének és csoportok, ám ezek tagjai kevesen voltak. Ezek a csoportok, bibliaolvasókörök illegalitásban a világi és egyházi hatóságok üldözését kockáztatva, a széles tömegekre szinte semmilyen hatást nem gyakorolva tudtak csak megszerveződni. Amikor sor került a tridenti zsinat meghirdetésére, sokan közülük is a reformok rómahű alternatívája mellé álltak, akik pedig kitartottak egyre radikálisabb a reformátorokkal rokon szenvező nézeteik mellett, idővel, ha nem kerültek a hatóságok kezére, akkor visszakozásra vagy távozásra, protestánssá lett területekre történő emigrációra kényszerültek. Az ő életútjukat jól példázza a spanyol diplomata, humanista, szabadgondolkodó és lelkes reformátor Juan de Valdés pályája. Valdés a hispániai Cuenzában született 1500-ban arisztokrata család gyermekeként. Alcalá egyetemén tanult, és miközben alapos humán műveltségre és teológiai tudásra is szert tett, Erasmus és a humanista ideálok hívéül szegődött. Míg ikertestvére Alfonso az udvari karrier mellett döntött, és 5. Károly császár és spanyol király tanácsosa és titkára lett, addig Juan a független humanista tudós életútját választotta magának. Az 1520-as években több irodalmi igényű alkotása is megjelent, közben pedig egyre határozottabban az egyház elodázhatatlan reformja mellett kötelezte el magát. Ezt juttatta kifejezésre 1529-ben Alcalában megjelent dialógusában is, amely Erasmiánus szellemben tárgyalta a keresztény tanítás lényegét, fő dogmatikai kérdéseit, egyben pedig hitet tett egy megújuló, életteli kereszténység és egyház mellett. Alakja is ez a munkája felhívta rá a spanyol inkvizíció figyelmét, aminek az lett az eredménye, hogy 1530-ban lényegében menekülve távozott Hispániából. Itáliába ment, 1531-től Rómában, az ottani humanisták között élt, kapcsolatba került az egyház reformját sürgető vatikáni körökkel. Innen 1533-ban Bolognába ment tovább, ahol ebben az időben 5. Károly császár és udvara időzött. ebben a közegben kezdett behatóbban megismerkedni a hitújításnak az Alpokon túlról érkező eszméivel, amelyekben számos a saját nézeteihez közeli gondolatot vélt felismerni. Végül 1535-ben a spanyol korona uralma alatt álló Nápolyba költözött, ahol barátaiból rövidesen egy humanista eszméket és reform gondolatokat dédelgető kör szerveződött körülötte. Ehhez a társasághoz tartozott a korabeli Itália két ünnepelt reform prédikátora, Bernardino Ochino és Pietro Martire Vermigli, de olyan világi arisztokraták is, mint a költő műpártoló és laikus teológus Vittorio Colonna, vagy a fiatalon özvegységre jutott a kolostori életet választó Giulia Gonzaga. Valdész ebben a közegben írta meg a kereszténység alapjait tárgyaló kézikönyvét, amelyben a humanista szemlélet naturalizmusát misztikus és ezoterikus eszmékkel társítva tárgyalta az alapvető vallási fogalmakat. Különösen az isteni kegyelem és a megigazulás kérdése foglalkoztatta, fő törekvése pedig az volt, hogy a tanításban méltó helyet találjon a Szentlélek munkálkodásának, ami miatt az általa kezdeményezett mozgalmat rövidesen már spirituáli néven emlegették. Ochino és Vermigli révén ekkor jutott hozzá Luther és más reformátorok írásaihoz, amelyeket alaposan tanulmányozva igyekezett sajátos teológiai álláspontot kialakítani. Így formálisan nem szakított a katolikus hittel és egyházzal, ám számos kérdésben radikális különvéleményt fogalmazott meg. Miközben ő és szellemi köre élénk kapcsolatban maradt olyan a tridenti zsinatot előkészítő reformerekkel, mint Gaspardo Contarini vagy Reginald Paul bíborosok, Luther nézetei közül különösen a Biblia központi szerepét hangsúlyozó, a megigazulásra és az egyház átalakítására vonatkozó állításokat vallotta a magáénak. Ebben a szellemben írta meg a heti igeszakaszokat, lutheri szellemben magyarázó munkáját, készített kommentárokat az evangéliumokhoz és néhány páli levélhez, közben pedig elkészítette a Zsoltárkönyv spanyol fordítását, és már egy teljes spanyol biblia kiadását tervezte. Ugyancsak Valdész volt az első, aki spanyolra fordította Luther néhány írását, ezek kiadását azonban ugyanúgy már nem érte meg, mint a várva várt reformzsinat megnyitását, hiszen 1541 őszén aránylag fiatalon távozott az élők sorából. De nem Valdész volt az egyetlen spanyol, aki közel került a reformáció szellemiségéhez. Ilyen volt földie, az 1500 körül ugyancsak Cuenzában született Juan Díaz is, aki Párizs Egyetemén teológiát tanulva ismerkedett meg a wittenbergi reformáció eszméjével és csatlakozott a hitújítás mozgalmához. Néhány esztendei bizonytalanság után azonban hátat fordított a számára kevéssé radikálisnak tűnő wittenbergi tanoknak, és a reformáció svájci Zwingli majd Calvin által képviselt nézeteit fogadta el. Néhány esztendőn keresztül Németország városait járta, végül pedig Strasbourgba vezetett az útja, ahol sok más újhitű hontalanhoz hasonlóan a város vezető lelkésze Martin Busser vette pártfogásába. Az ő társaságában részese volt annak az 1541-es Regensburgi kollokviumnak, amelyen a vezető reformátorok eredménytelenül tárgyaltak Contarini bíborossal, a római reformpárt vezetőjével, a közelgő reformzsinatról és a tambéli kiegyezésről, az eukarisztia és a megigazulás értelmezésében lehetséges kompromisszumról. 1545-ben Díaz személyesen kereste fel Calvint Genfben, onnan pedig a Duna mentén fekvő Neuburgba vonult vissza, hogy megírja a keresztény vallás summája címét viselő már a radikális kálvinizmus talaján álló dogmatikáját. Ebben a következő esztendőben megjelent műben Díaz Busser és Zwingli gondolataira főleg úrvacsora tanukra támaszkodott, az eleve elrendelésről kifejtett nézetei pedig mintegy megelőlegezték Calvin később kidolgozott kettős predestinációról szóló tanítását. Időközben Róma közismert eretnekként elfogató parancsot adott ki ellene, bátyja pedig, aki a pápai törvényszék konzultoraként Rómában dolgozott, Németországba utazott, hogy nézetei felülvizsgálatára és a katolikus egyházba való visszatérésre bírja. Személyes találkozásukkor Diaz visszautasította testvére felszólítását, aki erre még az 1546-os esztendőben bérgyilkossal megölette. Juan de Valdés nápolyi baráti körében érlelődött az 1530-as évek végén a katolikus egyházzal való végleges szakítássá. A későbbi ismert reformátor az itáliai Bernardino Ochino meggyőződése. Ochino 1487-ben Siena-ban született, és még egészen fiatalon lett Ferences szerzetes, felszentelt pap. Az 1510-es évektől észak-itáliai rendházakban volt tanár és hitszónok, rendi tisztségek viselője, az egyház belső megújulásának elkötelezett híve. Ez vezette akkor is, amikor 1534-ben egyik alapítója lett a ferencesek megreformált ágának, a kapucínus közösségnek, amelynek tagjaként, mint ünnepelt és merészhangú egyházi szónok, szinte egész Itáliát bejárta. Az 1530-as évek végétől Nápolyban volt házfőnök, itt került kapcsolatba Valdés körével. Rendi kapcsolatai révén ekkor már meglehetősen jól ismerte Luther nézeteit, amelyeket ő tolmácsolt a Valdés kör tagjai felé. Nagy reményeket fűzött a Regensburgi kollokvium tárgyalásaihoz, támogatta barátjának, Contarini bíborosnak a hittani kompromisszumra hajló és az egyház belső reformját szorgalmazó próbálkozásait. Ám reményében csalódott, közben pedig több hittani témában a reformátorok oldalára állt. Ezzel egy időben, még 1541-ben meghalt Valdés, a baráti kör szétszélett, a következő évben pedig Contarini is távozott az élők sorából. Ochino ebben az időben prédikációiban már határozottan a reformátorok szellemében beszélt, amire válaszul az inkvizíció Rómába idézte. Az idézésnek nem tett eleget, hanem 1542 őszén elmenekült Itáliából, Svájcba, először Zürichbe, majd Genfbe ment, formálisan is letette papi és szerzetesi hivatását, megnésült és lelkészi teológia tanári állást vállalt. 1545-ben Augsburgban lett az Itáliából menekült protestáns közösségek lelkésze, 1547-ben pedig 6. Edward trónra lépését követően krémmerések hívására Angliába utazott. Itt is az emigránsok, a kontinensről menekült protestánsok lelkésze lett, egyházi javadalmat és Cambridge Egyetemén teológia tanári kinevezést nyert, tanácsadóként pedig segítségére volt Krémmer érseknek az angol egyház reformátori szellemi átalakításában. Amikor 1553-ban 6. Edward halála után Mária uralma és vele a katolikus restauráció ideje érkezett el, visszatért a kontinensre. Először Genfbe ment, ahol azonban mérsékelt luteránus nézetei és a városban tapasztalt vallási türelmetlenség miatt élesen összekülönbözött Calvinnal. Ekkor Zürichben és Locarnóban lett az itáliai emigránsok lelkésze, közben pedig sorra jelentek meg humanista szellemű a reformáció irányzatait összebékegyteni akaró és vallási türelmet követelő dialógusai. Néhány esztendővel később, 1560 körül németországi utazásra indult, onnan pedig egy zürichi tartózkodása idején megjelent írása miatti botrány kellős közepén a helyi protestánsok hívására Lengyelországba utazott. Ám itt sem volt sokáig maradása, mert összeütközésbe került a rakóvi teológiát uraló radikális kálvinista és antitrinitárius nézetek híveivel. Menekülni kényszerült, útközben Morvaországban az ottani hutterita, huszita közösségben lelve átmeneti menedéket. Svájcba készült visszatérni, ám 1564 késő őszén Slavkovban élete 77. esztendejében meghalt. Okino a reformáció oldalára állva meglehetősen önálló utakon járt a hitújítás és a vallási egyházi reformok tekintetében. Így az úrvacsora kérdésében a színek alatti valóságos krisztusi jelenlét mellett érvelő, ám az átlényegülést elutasító luteránus nézeteket vallott, az eleve elrendeléssel szemben az emberi akaratszabadság eszméjét, és ezzel a hit mellett a jó cselekedetek szükségességét hirdette, a megigazulást a hitben megszerzett, de a cselekedetekben megtartandó kegyelmi adománynak gondolta. Különös határozottsággal érvelt a reformáció rivális irányzatainak megbékélése mellett, hirdette a hitvallások közötti kölcsönös türelem és a vallásszabadság gondolatát. Ez utóbbit egy olyan dogmátlan kereszténység víziójával igyekezett alátámasztani, amely a szókratészi bölcsességet és a személyes hitet tekintette minden hivatalos normatív teológiával és szervezett, elkülönült vallási közösséggel szemben mértékadónak az evangélium üzenet beteljesítésének. Okinóihoz sokban hasonlóan alakult egy másik itáliainak, ugyancsak a Valdészkör hajdani tagjának, Pietro Martire Vermiglinek az életútja. Vermigli 1500-ban született Firenzében, és fiatalon lett ágoston rendi szerzetes. Padova Egyetemén tanult teológiát ezt követően, miközben hitszónokként is hírnevet szerzett magának, ugyanott lett a teológia professzora, a szükséges egyházi reformok híve. Az 1530-as évek végétől Lucca Spoleto majd Nápoly rendi közösségében volt házfőnök, aktív tagja a Valdész körül szerveződő a reformációval szimpatizáló szellemi körnek, közben pedig élére állt a laikusok közösségi biblia olvasását szorgalmazó mozgalomnak. Az inkvizíció korán felfigyelt rá, amikor pedig az augsburgi kollokviumon Busser és Contarini tárgyalása kudarcot vallott, Vermigli nyíltan a reformáció oldalára állt. Ekkor 1542-ben elhagyta a kolostorát és Zürichbe menekült, megnősült és a helyi református közösséghez csatlakozott. Néhány hónappal később Strasbourgba költözött, ahol a helyi akadémián az etika és dogmatika professzorává nyert kinevezést, és közvetlen munkatársa lett Martin Bussernek. Az általuk határozottan elutasított interim idején együtt utaztak krémmelérsek hívására Angliába is, ahol Vermigli az Oxfordi Egyetem ószövetségi Regius professzorává nyert kinevezést. A Mária féle katolikus restauráció idején 1553-ban tért vissza a kontinensre, Strasbourgba, ahonnan három év múlva a luteránusok és kálvinisták közötti viszály miatt távozni kényszerült. Élete utolsó éveit a teológia professzoraként ismét Zürichben töltötte. Élete alkonyán a szigorú, következetes kálvinizmus elveit képviselő, a luteránus kálvinista vitákban vezető szerepet játszó, az antitrinitárius eszmékkel hadakozó Vermigli élénk kapcsolatban állt a franciaországi ügenottákkal, és ő képviselte Zürich városát az 1561-ben Poissyban megtartott, a katolikusok és az ügenották közötti vallásbékét megteremteni hivatott sikertelenül végződő kollokviumon. Dogmatikus és hitvitázó teológusként Vermigli elsősorban a szentségtan kérdéseivel foglalkozott. Ennek megfelelően fontos munkát adott közre az eukarisztiáról, amelyben annak jelképként és emlékezésként való értelmezése mellett tört rándzsát, egy másik történeti munkájában pedig ezt az apostoli hagyományból és az ókeresztény íróktól vett adatokkal támasztotta alá. Ezen kívül szerzője volt számos prédikációnak, és egy a hit alaptételeit olasz nyelven kifejtő népszerű katekizmusnak, de önálló munkát szentelt Krisztus isteni és emberi természete viszonyának is. Biblikus tanári működésének termése volt az Új és Új Szövetség könyveihez készített kommentársorozata, hitvitázóként pedig katolikus, luteránus nézeteket egyaránt bírált, a gyorsan terjedő antitrinitárius eszméket tekintette azonban fő ellenfelének. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.